Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a képernyők mögött. Hátul mögött hagytuk 2020-at, és beléptünk a 2021-es évbe. Biztos vagyok abban, hogy sokan nagyon gyorsan el szeretnénk felejteni azt, ami mögöttünk van, az elmúlt 2020-as évet, és talán már meg is fogalmaztunk új reményeket, új célokat, miket szeretnénk látni a 2021-es évben. Ez az időszak, ez a januári időszak annak is az időszaka, amikor próbálunk magunk mögött hagyni dolgokat. Például a karácsony időszak alkalmával felvett többlet kilókat. Én fél kilónál járok, 2 volt, úgyhogy már nincs sok hátra. De ilyenkor szoktak megtelni például a konditermek, hát most nem fognak, mert zárva vannak. Azt gondolom, hogy talán az online tornák és ehhez hasonló dolgok talán most rekordokat fognak döntögetni. Ugye ez annak az időszaka, amikor mindenki különböző célokat tűz ki. Nem véletlenül a feleségem is mara erre az időpontra időzítette a weboldalának a megjelenését, hiszem tehát eszem címmel, és nagyon tetszik a szlogenje, ez így hangzik, hogy mérlegen a lélek, hogy a súlyod ne teher legyen. Na hát ezzel a témával is mikor, hanem most érdemes elindulni, ugye az emberek keresik ezeket. Szóval az ember mindenféle célokat tűz ki, és valahogy bennünk van ez a tökéletesség iránti vágy, és azt tapasztaljuk, azt látjuk, hogy tehát attól még nagyon messze vagyunk, és azért megfogalmazódnak bennünk különböző célok, gondolatok, dolgok, hogy hogyan lehetne jobbá tenni az életünket. És aztán ennek megfelelően kitűzünk célokat. Ez az időszak sajnos ez így a kudarcoknak az időszaka is. Éppen tegnap hallgattam a rádióban, a Manna rádióban volt egy adás, ahol arról volt szó, hogy ilyenkor januárban adnak be legtöbben vállókeresetet, és ez arra vezethető vissza, mondták a műsorban, hogy ilyenkor új célkitűzések, a karácsony körül talán még próbálkoznak még utolsó reménygyanánt, és ilyenkor januárban kiderül, hogy mégse sikerült. És lehet, hogy bár még kicsit ez egy korai, január 10-e van, de lehet, hogy 1-2 hét múlva már néhányan közülünk is úgy leszünk, hogy hú, igen, erre gondoltam, ezt szerettem volna megvalósítani, de már igazából az is lehet, hogy elfelejtettem, hogy mik voltak ezek a dolgok. Keresztényként, Jézus követőjeként, Isten gyermekeként mi helyzetünk az teljesen más. Isten országának a törvényszerűsége az magába foglalja azt, hogy mi arra születtünk újjá, hogy változzunk, hogy növekedjünk. És ez egy folyamat, ez egy életre szóló folyamat. Járunk egy úton végig, és ehhez az eszközeink is teljesen mások, mint azoknak, akik nem ismerik Krisztust. Január egyébként tényleg egy jó időszak arra, hogy megállj, és átgondold azt, hogy merre tart az életed, hogy jó úton jártál-e az elmúlt hónapban, az elmúlt esztendőben, az elmúlt időszakban. Ez egy jó időszak arra, hogy megnézd, hogy helyes célokat tűztél ki az életedben. Ez egy jó időszak arra, hogy megnézd, hogy helyes eszközökkel próbáltad-e elérni a céljaidat. A mai igeszakaszunk Pál apostolnak a Galatákhoz írt levele 5. részéből lesz, és a 16. verstől a 26. versig fogom felolvasni, de előtte imádkozunk. Mennyi atyánk, jövünk eléd most hozzád. Köszönjük azt, hogy a te időszámításodban, a te tervedben minden egyes napnak jelentősége van. Így az elmúlt év is te nem küldenél olyan mémet, hogy az elmúlt év az így megy a kukában, hiszen az elmúlt évben is a te tervedet valósítottad meg bennünk, a te népeden keresztül. És én most azért imádkozom, Uram, hogy a te igéd az jöjjön hozzánk közel, fedjen meg, jobbítson meg, tegyen tökéletessé. Add meg nekünk ma is, hogy a te igéd elvégezze a feladatát a szíveinkben, Jézus nevében. Amen. Olvassuk fel, szóval Galata levél 5. rész, 16-tól 26. versig. Azért azt mondom, lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez. Mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjék, amiket akartok. Ha azonban a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is megmondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. Ha a lélek által élünk, a lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú, dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Ez a rész a lelki élet dinamizmusáról szól, és a lélekkel teljes életről, és annak eredményéről, a gyümölcsről, ami egy lelki növekedést mutat. És ebben kontrasztban látjuk a testnek a cselekedeteit. A következő 3-4 órában arra lesz időnk, hogy mint egy kulcsjukon keresztül bepillantást nyerjünk abba, hogy mit jelent egy ember életében az, hogy a Szentlélek által és a Szentlélek szerint jár. Úgyhogy gyertek velem, nézzük meg az igét, és nyissuk ki a szívünket. Én 3 olyan területet szeretnék kiemelni és picit elemezni, ami a lélekben járó ember életére jellemző. Ez a 3 pedig, az első, ez a konfliktusokkal teli élet, a második, a növekedés, a harmadik, a kegyelem megtapasztalása. Szóval ezt a 3-at fogjuk most egy kicsit részletesebben átnézni. Először is nézzük az elsőt, konfliktusokkal teli élet. Az elsőre nem biztos, hogy jól hangzik számodra, mert lehet, hogy azt gondolod, hogy oké, várjál, tehát most te azt akarod mondani, hogy ha én lélek szerint élek, akkor az én életem egy konfliktusos élet lesz, konfliktusokkal teli élet lesz? Igen, erre gondoltam, ezt akarom mondani, és ezt mondja az ige. Amikor a lélek elkezdi a munkát az életedben, az ember életében, akkor az első dolog, amit tesz, az az, hogy felfordít dolgokat. A meggyőzés lelkeként jön az életedbe, és elkezd munkálkodni a szívedben, az életedben. A lélek, amikor elkezdi benned a munkát, akkor azzal kezdi, hogy elégedetlenné tesz önmagaddal. Elégedetlenné tesz magaddal kapcsolatban, másokkal kapcsolatban, és ez szembenézéshez, összecsapáshoz és konfliktushoz vezet. A testtel való konfliktushoz. És ez, ahogy mondtam, amikor bejön a Szentlélek az életünkbe, tehát megtérésünk elején, ez talán egy sokkal intenzívebb dolog, amikor az ember tényleg is nagyon sok mindenre rámutat az ember életében, de ez nem szűnik meg, hanem ez egy életen át tartó folyamat. Tehát az életünk utolsó lehelletéig ezek a küzdelmek, ezek a konfliktusok ott lesznek. Ahogy a 17. versben látjuk, mert a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Tehát egy konfliktussal állunk szemben, mégpedig a test és lélek konfliktusával. Fontos ebben az, hogy megértsük, hogy Pál mit ért a test alatt. Magyarban talán ez a legkevésbé jól jön ki, hiszen ez maga a szó a testet jelenti, más nyelveken, például angolban nem ez a kifejezés áll, úgyhogy érdemes csak egy mondat erejéig erre kitérni. Nem csak fizikai testet, vagy annak étvágyát, hanem tulajdonképpen azt érti alatta, akik vagyunk a természetünknél fogva. Szóval mindazt érti alatta, akik a lélek nélkül, a kegyelem nélkül, Isten nélkül vagyunk, lenni tudunk. John Stott azt mondja erről, hogy test alatt azt értjük, amivé a természetes születésünk során váltunk, és lélek alatt azt értjük, akik a lélek általi újjászületés során lettünk. És ez a kettő, ez egy elég erős ellentétben áll egymással. A következő történik tehát, amikor a lélek lakozást vesz bennünk, akkor újjáteremt bennünket, bejön az életünkbe, és elkezd azon dolgozni, hogy megváltoztasson. És ez a változás, ez azonnali ellenkezést szül a testünkkel, testtel szemben. A lélek elkezd ezeken dolgozni. A konfliktusnak a szintere az a vágyaknak a területe. Más szóval, vágyak konfliktusát éljük meg. A lélek vágyai, a test vágyai ellen, ahogy látjuk az igében. Vágy szó alatt nem csak azokat a dolgokat értjük, nem csak a rossz dolgokat értjük. Vágyhatunk jó dolgokra is, de nagyon könnyen lehet az, hogy ezekre a dolgokra, amikre vágyunk, ezekre a jó dolgokra, ezek túlzóak lesznek az életünkben. Túl nagy jelentőséget tulajdonítunk nekik. Mértéktelenné, túlzottá vagy féktelenné válik ez a vágy. Szóval a jó dolgok iránti túlzó vágyat érthetjük így a ezek alatt. Olyan vágyok, amik kisiklottak. Tulajdonképpen minden vágy válhat testi vágyjá. Azok a vágyak, amik önmagukban például jók. Tehát vágyok egy párkapcsolatra, vágyok egy házasságra, vágyok gyerekre, vágyok egy új autóra, bármit mondhatnék, ezek nem a rosszak önmagukban. De hogyha ezek a vágyak túlzóak lesznek, akkor azt figyelhetjük meg, hogy ezek lesznek azok a dolgok, amik tönkretesznek bennünket. Ezek a túlzott vágyak túl nagy súlya nehezednek ránk, és az a helyzet, hogy ezt ráadásul a körülöttünk élő emberek is látják. Báványá válnak, és tényleg a legfontosabbá válnak az életünkben. És mi is történik valójában? Itt van egy klassz dolog, amire azt gondolom, hogy ez nekem mindenképpen kell ahhoz, hogy én még boldogabb legyek. És mi történik a végére? Annyira elkezdek hozzáragaszkodni, annyira ettől várom a boldogságomat, hogy nem tudom elengedni, és a végén ez lesz az, ami tönkretesz, ami megbetegíti a lelkemet. Láttam már ilyet, egy szomorú dolog, hogy ha magadra ismertél, akkor állj le, akkor ez egy piros lámpa, akkor változtass. Hál' Istennek lehet ebből változni, de fontos, hogy felismerjük, hogyha ebben vagyunk. Nézzük meg a test cselekedeteit. 19-21. versben látjuk. Pál 19 dolgot sorol fel, és nem fogjuk most megnézni részleteiben, de vegyük részle azt, hogy itt négy kategóriát tudunk megkülönböztetni. Az első az a szexuális bűnök, vagy erkölcsi bűnök. Az első három a listában ez a paráznaság, tisztátalanság, vagy bujálkodás. A második ez a vallással, vagy a hamis vallással kapcsolatos, ez a bálványimádás és a varázslás. Aztán a harmadik, itt van egy hosszabb listánk, ez pedig a kapcsolati bűnökről szól. Talán meg is lephet, hogy ezek a test cselekedetei, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség. Ezek a legáltalánosabb bűnök, amiben a legtöbben beleeshetünk, vagy a legtöbben beleesnek. És lehet, hogy az első két kategóriánál azt mondtad, hogy ez engem nem érint, és az tök jó. Lehet, hogy így van, de reméljük, hogy így van. Hogyha érint, akkor megint csak állj meg, és változtass. Mert akkor nagyon rossz helyen jársz. De ez a harmadik kategória, azt tutira veszem, hogy fogsz ott olyan dolgokat találni, amiben tuti, hogy neked is változnod kell, tuti, hogy beleesel ezekbe a bűnökbe, mint ahogy jó magam is. A negyedik kategória az a szociális bűnök, itt két dolgot látunk, ez a részegség és tobzódás. A tobzódás egyébként az mértéktelen evést és ivást jelent. Ezek tehát a test cselekedetei, és a felsorolás vége egy nagyon komoly figyelmeztetéssel zárul. Emellett ne menjünk el gyorsan, álljunk meg itt egy picit. Nézzük meg, tehát a 21. vers második fele azt mondja, hogy ezekről előre megmondom nektek, amit már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. Ez egy nagyon komoly kijelentés. Mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy az az ember, akinek az életében a test uralkodik, nem pedig a lélek, annak nem lehet üdv bizonyossága. Természetesen nem azt érti ez alatt, hogy, hogy ezekre a bűnökre ne kaphatnánk bocsánatot. Annál is inkább, mert az 1 Korintus 6:9-11-ben is egy hasonló listát látunk, és utána azt mondja Pál, hogy ezek az emberek nem öröklik Isten országát, majd így folytatja, hogy ilyenek voltatok ti is, de megmosattatok, megszentelődtetek, és megigazultatok az Úr Jézus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Tehát természetesen van megbocsátás, természetesen változhatsz, hiszen erről szól az evangélium, erről szólt Jézus, ezért jött Jézus, és ezen dolgozik a lélek, hogy mindezekből a dolgokból megszabaduljunk és megváltozzunk. Szóval mit akar mondani akkor Pál? Azt akarja mondani, hogy nem élheted az életed ezekben a bűnökben anélkül, hogy bűnbánatot gyakorolnál, hogy küzdenél, hogy konfliktusba kerülnél magaddal, de közben pedig meg vagy győződve arról, hogy neked üdvösséged van, és mész a mennyországba. Ez lehetetlen. Mit kell tehát tennünk? Háborúba kell vonulnunk. Fel kell vennünk a harcot. A lélek pontosan ezt csinálja. Háborúba küld téged a bűn ellen, a tested ellen. És láthatjuk a 24. versben, hogy milyen fajta harcról van itt szó. Azt mondja, hogy akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. Ez tökéletesen megmutatja a csatának a természetét és az erejét. Érdekes, hogy nem más szót használ itt Pál, nem azt mondja, hogy agyonüti, lelöki, lefejezi, vagy bármilyen más dolgot, hanem keresztre feszíti. Miért? Mert a keresztre feszítés ez egy hosszadalmas folyamat, ez egy lassú folyamat, egy kimerítő formája a kivégzésnek. És a bűnnel való foglalkozás is ilyen, egy folyamat, egy hosszabb folyamat. Tehát az áldozat meggyengül, elveszíti az erejét, és végül megfullad, végül meghal. A Biblia azt mondja, hogy pontosan ezt kell tennünk a testtel. Halálos ítélet a bűneinkre. Sőt, az igeidő, amit Pál használ, az múlt időben van. Érdekes, hogy az igeidő nem annyira azt mondja, hogy mit kell csinálnunk, mint inkább azt, hogy ha Krisztushoz tartozol, te ezt már megtetted. Már meglépted ezt a végleges szakítást a bűnnel, és keresztre feszítetted a testet szenvedélyeivel és vágyaival együtt. Más helyen a Biblia arról beszél, hogy ez egy folyamatos dolog. A test cselekedeteit halálra kell szánnunk. Nem egy olyas valami, amivel valaha is végezni fogunk, de ha Krisztushoz jöttél, és igent mondtál Krisztusnak, és nemet a bűnnek, akkor ez egy elvégzett dolog. És az életed hátra levő részében pedig ezt a halálra szánást fogod megélni. Első pillantásra ez a testtel való küzdelem, ez elbátortalaníthatja az embert, és az is lehet, hogy fel is kavar téged. Ha nincs küzdelem, ha nincs bűnről való meggyőződés, ha csak a test kívánságát megéled és élvezed, és nincs küzdelmed egyáltalán, akkor az komoly okot ad az aggodalomra. De szokatlan módon igazából ez egy nagyon bátorító dolog, ez a konfliktus, hiszen tegyük fel, hogy ezen a héten elszúrtál valamit, és nagyon rosszul érezted magad. Olyannyira, hogy Istenhez menekültél, imádkoztál, a lélek a Bibliához vezetett, olvastad az igét, és ez arra vezetett téged, hogy megoldódott a konfliktus. Oda mentél, bocsánatot kértél, és megoldódott a konfliktus. Isten odalépett hozzád, és meggyőzött a bűnről. Ez az a konfliktus, ez az a küzdelem, amiben élünk, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ennek a hiánya pedig egy nagyon szomorú dolog. Ez egy jó jel, hogyha elkövetsz egy bűnt, és a Szentlélek elkezd arról meggyőzni téged, és ez téged zavar, és ez téged bánt. A konfliktusokkal teli élet tehát, egy küzdelmekkel teli élet, mert a test keresztre feszítése pontosan erről szól. Tehát amikor elbuksz és harcolsz a bűneiddel, ez egy jó dolog. Itt szeretném lerántani a leplet arról a tévhitről, amit sokan gondolnak, néha emberekről, hogy ők már tökéletesek, ők már kész vannak. Ez a fajta harc, ez ott van minden ember életében. Legyen az vezető, legyen az pásztor, legyen az misszionárius, legyen az pék, bármit mondhatnék, ez egy életen át tartó küzdelem, és most már látjuk azt, hogy akinek ez a küzdelem nincs ott az életében, akkor ott komoly gondok vannak. Tehát nincsen tökéletes ember. Ne gondoljuk azt az emberekről, ne gondoljuk azt a vezetőkről, hogy ők tökéletesek, és mi vagyunk azok, akik fúminak tele vagyunk bűnökkel, tele vagyunk hibákkal, és ezért még közelíteni sem megyünk. Nem, ez nem így van. Az életünk, az küzdelmekkel teli élet. És ez így van jól. Isten ezt így alkotta meg. Csak hogy autentikus legyek, az elmúlt héten a nekünk is volt egy ilyen komolyabb összekapásunk a feleségemmel, Marával, ezt jól összevesztünk, és nem vagyok büszke rá egyáltalán, de valahogy úgy jött ki a lépés, hogy rendesen összevesztünk, és miután ez megtörtént, igazából az volt bennem, hogy fú, hát ez nagyon rossz, hogy így történt, tehát nem én vagyok a hibás, ezért nincs mit tenni, ez van. És aztán készültem erre a szolgálatra, egyébként is így mentem az Isten elé. Érdekes volt, hogy azt kezdtem észrevenni, hogy Isten elkezd itt felhozni ezt az összeveszéses dolgot, és elkezd meggyőzni engem arról, hogy nem lenne érdemes egy kicsit elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy mégiscsak én is hibás vagyok ebben. És ahogy ezen gondolkodtam, igazából arra kellett, hogy rájöjjek, hogy de bizony, hibás vagyok. De bizony, az én hibámból történt ez a dolog. Az Isten meggyőzött a bűnről. És utána rendeztük ezt a dolgot, a bocsánatkérés. De ez az egész, ez egy folyamat volt, ez nem volt hetes, hónapos, éves folyamat, de mondjuk eltelt azért egy nap, és egy küzdelem volt. Tehát úgy a büszkeségemet úgy bántotta, nem akartam tudomást venni arra, hogy ez most tényleg az én hibám lenne. Tehát kellett egy nagyfokú alázat ahhoz, hogy ki merjem mondani azt, vagy egyáltalán megmerjem hallani azt, amit a Szent Lélek mond, hogy vétkeztél. És ez nem mindig egyszerű dolog. És talán ez a kulcsa annak, hogy tovább tudjunk lépni. G.I. Packer, kedvenc íróm, idéznék egyet, azt mondja, hogy fel kell ismernünk, és emlékeznünk kell arra, hogy a hívő szentsége az annak a kérdése, hogy megtanuljuk a gyakorlatban megélni, kiélni azt, ami már megvan a szívünkben, az új természetünket. A szentség a szellemileg feltámadt ember természetessége, mint ahogy a bűn a szellemileg halott ember természetessége. Szóval Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve. Ez azt jelenti, hogy keresztre feszítetted a testet szenvedélyeivel és vágyaival együtt. És ez emiatt hozzáférésed lett egy természet feletti erőforráshoz és energiához, és ha valóban keresztény vagy, akkor ez mindörökké így lesz, és Isten sosem fog magadra hagyni, amikor egy konfliktusba kerülsz, amikor a bűnökkel kell foglalkoznod. Akkor mindig ott lesz ez a természet feletti erőforrás, amikor a bűneiddel le akarsz számolni. Igen, a lélekkel teli élet, az küzdelmekkel teli élet. A következő, a három pontunkból, a növekedő élet. Ahogy beleállunk ezekbe a küzdelmekbe, ez növekedést fog eredményezni. Ez a második pontunk. A lélekben való élet, egy növekedésben való élet is egyben. Ez az a terület, ahol láthatjuk a lélek gyümölcseit a 22. és 23. versben. Tehát így olvassuk, de a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Hagy emeljek ki négy dolgot a növekedésről. Először is a növekedés az természetesen történik. Természetes a növekedés belülről kifelé. Ez nem egy mechanikus dolog, hanem van egy külső erőforrásunk emögött a növekedés mögött. A fa nem erőlködik, hogy gyümölcsöt teremjen, hanem természetesen hozza meg a gyümölcsét, ahogy felszívja a tápanyagot a talajból, a vízből, ahogy éri a napsütés. És mindez a belső folyamat, ez így együtt munkálkodik. Ugyanígy van ez a természetes belülről kifelé való folyamattal, ami gyümölcshöz vezet, a lélek gyümölcséhez. Tehát a növekedés természetes. A második, ez a növekedés holisztikus, azaz mindenre kiterjedő. Egy érdekes megfigyelés, hogy Pál a lélek gyümölcse szót azt egyes számban használja. Nem tudom, hogy ezt így észrevettétek-e, és utána pedig felsorol 9 tulajdonságot. Amikor a lélek munkálkodik az életünkben, akkor ő minden területen munkálkodik. Megváltoztatja az útját annak, ahogy irányulunk Istenhez, annak, ahogy irányulunk a világhoz, és annak, ahogy saját magunkhoz viszonyulunk. Ez azt jelenti, hogy a gyümölcs termésünk, a változás, a növekedés, az minden részletre kiterjedő. Mindenre hat egyszerre. Ez egyébként segít nekünk megkülönböztetni a valódi lelki növekedést a személyiség jegyeinktől. Úgy értem, hogy vannak emberek, akik természetükből adódóan például békések, de nem társul hozzá például ugyanolyan öröm. Van valaki, aki lehet, hogy sosem dühös, mindig nyugodt, de sosem lesz izgatott valami iránt. Ez a fajta békesség, ez nem a lélek gyümölcse, ez egy személyiségjegy. Egy nyugis természet. De amikor békességed és örömöd van, amikor elragad az öröm Krisztusban, és nyugodt tudsz maradni akkor, amikor valaki bosszant téged, akkor az egy lelki kombináció. Például az önfegyelem. Sokan vannak, akiknek határtalan önfegyelmük van. Csodálom őket. Nem én vagyok. Akár órákat tudnak eltölteni edzéssel. Ők azok, akiknek 2%-os a testzsír százalékuk. Ők azok, akik nagyon jól be tudják osztani a hetüket, akár percre lebontva. De hogyha őket nem a Krisztus öröme ösztönzi önmegtartóztatásra, akkor azt is látjuk, hogy tudnak ridegek, vagy éppen tudnak merevek lenni. De hogyha önuralmad van, ami lélek által vezetett, akkor az egy olyan önfegyelem lesz, amiben van rugalmasság. Akkor az egy olyan önuralom, ami öröm alatt van, ami szeretettel megkülönböztetett, és nem ítélettel. Amikor a lélek munkálkodik, akkor ezek a tulajdonságok összejönnek egy időben, minden részletre kiterjedően. Ezt értem holisztikus növekedés alatt. A harmadik, ez a növekedés a kapcsolatainkra is hatással van. Nézzük meg a 13-tól 15. verset, aztán majd megnézzük a 26-ot is. Pál azt mondja, hogy mert ti, testvéreim, szabadságra hivattatok, csak hogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészétek. Emlékezzünk arra, hogyha nézzük a nagy képet ugye a Galata levéllel kapcsolatban, akkor Pál aggódik a gyülekezet iránt, mert a gyülekezet megosztott eretnekek miatt. Tehát a gyülekezet egy megosztott gyülekezet, problémák vannak, tévtanítások kerültek be, és ezáltal egy megosztott gyülekezethez beszél Pál. 26. versben pedig ezt látjuk, hogy ne legyünk hiú, dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Minden, amit Pál mond a lélek munkáról, így előtte is és utána is úgy tűnik, hogy bekeretezi ezekkel az egymást parancsolatokkal, amivel Pál azt akarja nekünk megmutatni, hogy ő a szent lélek az kapcsolati kontextusban munkálkodik. Tehát amikor a lélek munkálkodik, akkor nem csak a személyes lelkiségünkön munkálkodik Isten és közöttem, hanem azon is, hogy én hogyan kapcsolódom más emberekhez, hogyan kapcsolódom a világhoz. Emiatt a lélek gyümölcse meg fog mutatkozni abban is, ahogyan viszonyulsz másokhoz, a házastársadhoz, a gyerkőcökhöz, a barátaidhoz, a munkatársadhoz, vagy éppen a házi csoporton lévő emberekhez. Tehát a lélek kapcsolati szinten változtat meg. A negyedik dolog a növekedésről, hogy ez a növekedés az együttműködésünkkel jár. Mind a két versben látjuk ezt, 16. vers azt mondja, hogy lélek szerint járjatok. Ez egy parancs. Ez azt jelenti, hogy itt van valami, amit nekünk csinálnunk kell. Válaszolni kell rá, együttműködésre hív. A 25. vers pedig azt mondja, hogy ha lélek által élünk, a lélek szerint is járjunk. Ez elmond egy fontos dolgot, hogyha mi a lélek által élünk, kaptunk valamit, kaptuk a szent lelket, újjászülettünk. De esetleg lehet, hogy még nem úgy járunk, esetleg lehet, hogy még a test kívánságait valósítjuk meg, akkor itt a felszólítás, hogy már lélek által élünk, éljünk is vele, éljünk is úgy, mutassuk ezt meg. Járjunk is vele. ebben részt kell nekünk is vállalnunk. A növekedés az organikus, belülről kifelé, de ez nem azt jelenti, hogy mi passzívak vagyunk ez alatt. Ez nem azt jelenti, hogy itt semmit nem kell tennünk. Növekedned kell szánt szándékkal. Előre meggondoltan, tudatosan tervezned kell. Tervez. Tedd ezt alázatban, az Isten kegyelmétől függ be. Még egy G.I. Packer idézet. Ha kihagyjuk a fegyelmezett kitartást a folyamatból, ami szent szokásokat eredményez, az gyenge lesz. A szokások formálása a lélek hétköznapi vezetésének módja a szentségben. A lélek gyümölcse önmagában egy szempontból nézve szokások sorozatából fakad. Szóval szent szokások kiformálása. Ilyennek kell lennünk valójában. Ez kell, hogy jellemeznem bennünket. Mit jelent ez? Mit kell akkor tennünk? Hát, őszintének kell lennünk azon a területen, ahol változnunk kell, ahol változnod kell. Először is fel kell ismerned azt a területet, ami nem megy jól. Ez lehet, hogy egyértelmű, de hogyha nem, akkor imádkozz Istenhez, és ő meg fogja mutatni. Abba biztos lehetsz, hogy szerintem nem kell sokat várnod. Isten rá fog mutatni. A nagy kérdés az az, hogy van-e benned annyi alázat, hogy felismerd, hogy ez valóban a te hibád, ez valóban a te bűnöd, és esetleg nem a másiké. A mi összeveszésünkben, amit említettem Marával, először az volt a kulcs, hogy először azt gondoltam, hogy ez Mara hibája. És aztán, ahogy az Istenhez mentem, ő meggyőzött arról, hogy én bűnt követtem el, hogy ez az én hibám. És amikor ez megtörtént, csak utána tudott elkezdődni a többi dolog. Utána tudott elkezdődni a rendeződésnek a helyzete. Addig, amíg nem ismerem fel, hogy ez az én hibám, hogy ez az én bűnöm, addig nem fog semmi történni. És ehhez bizony brutálisan őszintének kell lenni magunkhoz. Tényleg azt gondolom, hogy ez a keresgélés ez nem lesz nehéz feladat, mert nem gondolom, hogy nekünk az a problémánk, hogy már mindent nyitogatunk, hogy mit kellene nekem fejlődni, miben kellene nekünk fejlődni. Sokkal inkább azt gondolom, hogy az a helyzet, hogy van egy-két ilyen égbe kiáltó dolog az életünkben, és csak tényleg észre kell venni, és el kell ismerni, hogy ez a bűnünk. Másodszor, szóval ismerd be, legyél őszinte azon a területen, ahol változnod kell. Másodszor imádkozz. Talán lehet, hogy ez a legegyszerűbb, lehet, hogy annyira egyszerű, hogy már el is megy a füled mellett, de imádkozz. Ez egy fontos dolog. John Bunyan egyszer azt mondta, hogy tehetsz többet, mint az imádság, miután imádkoztál, de semmit sem tehetsz az imádság előtt. Nagyon tetszik ez a gondolat. Imádság előtt semmit sem tehetünk. Tehetünk többet, de előtte nem. Lehet, hogy néha azt érzed, hogy a levegőnek imádkozol, de ez nem igaz. Amikor imádkozol, akkor csatlakozol rá arra az erőforrásra, aki tud neked segíteni, ami rajtad kívülálló. Az imádsággal elismered azt, hogy segítségre szorulsz, és odafordulsz a segítőhöz. De ha ezt nem hittel teszed, akkor az sajnos az nem sok mindent fog jelenteni. Azt olvassuk Jakab levelében, hogy aki kér, kérje hittel, semmit sem kételkedve. Számíts arra, amikor imádkozol, hogy Isten meg fog jelenni, és Isten meg fog változtatni. Amikor imádkozol, kérd Istent, hogy segítsen, és ő ezt meg fogja tenni. Előfordul az is, hogy már régóta benne vagyunk egy változási folyamatban. Nem minden terület olyan, mint amit akár én említettem, hogy lehet, hogy egy nap alatt van rá megoldás. Vannak olyan területek, vannak olyan növekedési területek, ahol amiben már esetleg évek óta ott vagyunk. És még az is lehet, hogy egy idő után már így elbátortalanunk, mert azt látjuk, hogy a bennünk lakó bűn az mindig a felszínre tör, és ez elbátortalanít bennünket. Én gyakran érzem így magam, és ha te is így érzed magad, és lehet, hogy eltelt már akár egy év, 5 év, az is lehet, hogy már 20 év eltelt, és eljutsz arra a pontra, ahol azt mondod, hogy nekem ez nem megy, én ezt nem tudom megcsinálni, Istenem, én nem tudok olyan lenni, mint Krisztus. Na, amikor ezt kimondod, akkor csillan fel az első reménysugár arra, hogy valóban igazi változás tudjon történni. Hogy ne magad akar megoldani a problémádat. A János 15:5-ben azt olvassuk, nélkülem semmit nem tudtok csinálni, mondja ezt Jézus. Ez az imádság, igénybe vesszük a külső, rajtunk kívülálló erőforrást, ezzel elismerve, hogy nem vagyunk képesek magunktól megváltozni. Szóval feltárod a problémát, őszinte vagy ezzel kapcsolatban, imádkozol, és aztán gyümölcsöt kell művelni. És ezt te műveled. Ez egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy így gondoltatok már arra, ugye ebben a részben ott van a lélek gyümölcse, és ott van a test cselekedete. Hogy miért nem mind a kettő gyümölcs? Nem tudom, hogy ezen így gondolkodtatok-e. Én arra jutottam, hogy egyszerűen, hogy a testnek a cselekedete az megtörténik. Az akárhol vagy, nem kell hozzá semmi, az csak megtörténik, az úgy kijön. A lélek gyümölcse, ahhoz kell egy környezet. Az nem történik csak úgy meg. A fa nem terem minden áron gyümölcsöt, hogyha nincs meg hozzá a megfelelő környezet. Sajnos a test az megtermi a cselekedeteit. Azt olvassuk. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést Isten adta. A növekedést azt Isten adja, de te műveled. Ültetni, locsolni, gyomlálni, ez egy fáradtságos munka, ezzel foglalkozni kell. És ez egy jó példa, hogy milyen a szellemi élet. Vetned kell, ültetned kell magukat, öntöznöd kell, jó földet kell biztosítanod, gyomlálnod kell. Kérdés, mit fogsz mostantól csinálni, hogy ne ess ugyanabba a hibába? Hogyha felismerted azt, hogy mi a bűnöd, hogyan tovább? Mit fogsz csinálni, hogy ne ess ugyanabba a hibába? Érts egyet a bűnnel, imádkozz, hogy Isten hozzon változást, és kezdj el gondolkodni, néhány gyakorlati dolog, kezdj el azon gondolkodni, hogy oké, ha ugyanabban a helyzetbe kerülök, akkor miért reagáltam úgy? És legközelebb, ha ugyanebben a helyzetbe kerülök, akkor miért nem úgy fogok reagálni, illetve hogyan kell helyesen reagálni? Mi lenne a helyes? Mi lenne a megfelelő? Tedd ki magad az igének, ismerd az igazságokat, a helyes indulatot, a helyes hozzáállást, mert ez nem magadtól fog jönni, hanem ezt az igében látjuk. És számíts arra, hogy el fog jönni ez a helyzet, újból jönni fog, és ha ezeken nem kezdesz el gondolkodni, nem kezdesz el tudatosan tervezni, el fogsz bukni ugyanúgy. Sok éves tapasztalatról beszélek, és biztos vagyok benne, hogy te is tudod, hogy miről beszélek. Gondold ki, hogy mit fogsz tenni, amikor jön. És mindezt ne görcsösen arra gondolva, hogy úgyse fog sikerülni. 40-szer próbáltam, és eddig sem sikerült. A különbség az lehet, hogy rábízod magad a külső erőforrásra, a Szent Lélekre. Add át magad Istennek, abban bízva, hogy ő tényleg változást fog hozni. Lehet, hogy el fogsz még egyszer bukni. Igen, lehet, hogy még egyszer el fogsz bukni, de nem baj, ha rajta vagy, ha ezen gondolkodsz, ha ez fontos neked, és Istennel akarod ezt csinálni, akkor Isten egy folyamaton végig fog vezetni, és ennek a folyamatnak a vége az gyümölcs termés lesz. Ezt hívjuk művelésnek. Ez a mi részünk. Isten adja a növekedést, mi viszont műveljük a gyümölcsöt. A lélekkel való élet tehát küzdelmek és növekedés jellemzi. Ez volt az előző két pont, és most nézzük a harmadik és egyben utolsó pontot. A kegyelem alatti élet. Aki a lélek által él, az kegyelem alatti élet jellemzi. Pál így ebben az ige szakaszban nem használja a kegyelem szót, de az egész Galata levél a kegyelem evangéliumáról szól. Pál ellenáll annak a tévtanításnak, ugye mondtuk, hogy tévtanítás jött be a gyülekezetbe, mégpedig az, hogy az emberek elkezdtek a törvény cselekedeteitől függni. És újból Pál visszatér a kegyelemre hit által. Hangsúlyozza, hogy ha valaki cselekedetek által közelít, abban bízik, akkor ő nincs a kegyelem alatt. Szóval a lélek által élt élet, kegyelem alatt élt élet. Ez jelent néhány dolgot. Egy, kegyelem alatt lenni azt jelenti, hogy Jézushoz tartozunk. Ez az első. Nézzük meg a 24. verset, hogy kezdődik. Akik pedig Krisztuséi. Tehát Jézushoz tartozunk. Jézushoz tartozol. Micsoda kegyelmes dolog ez. Ez azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok vele, és minden, ami történik velem, a folyamatok, a növekedés, ezen a kapcsolaton keresztül történik. Micsoda erős identitást ad ez nekünk. Tartozunk valahová, és Krisztushoz tartozunk, és ő segít nekünk abban, hogy elérjük azt, amit ő tűzött ki célul nekünk. Micsoda identitástudat, micsoda kegyelem. Szóval Jézushoz tartozni. Kettő, kegyelem alatt lenni azt jelenti, hogy szabad vagyok a törvénytől. Hadd emeljek itt ki két helyet, a 18. versben azt olvassuk, ha azonban a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. Tehát látunk egy óriási kontrasztot a lélek által vezetett ember és a törvény alatt élő ember között. És az egyik, az kizárja a másikat. Ha megnézzük újból a lélek gyümölcsét, 22.-23. versben úgy fejeződik be, hogy az ilyenek ellen nincs törvény. Tehát szabadok vagyunk, nem vagyunk a törvény alatt, és úgy jönnek a gyümölcsök. És ez a szabadság, szabadság arra, hogy szeressünk. Amikor szeretjük egymást, szeretet által szolgálunk egymásnak, azzal töltjük be a törvényt. Milyen érdekes. 14. vers. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát a lélek megvalósítja azt, amit a törvény szándékozott volna, de nem azzal, hogy visszatesz bennünket a törvény alá, hanem sokkal inkább ezzel a belülről kifelé való változással. A lélek lakozást vesz a szívünkben, gyümölcsöt terem, amit a törvény soha nem volt képes elérni. Tehát nem a törvény alatt vagyunk, hanem a lélekben. És ott kegyelem van, és ott szabadság van. Ha megtértél, akkor van lehetőséged a lélek által élned. Ne engedd azt, hogy a törvény uralkodjon a lelkiismereteden. Azt gondolom, hogy szerintem ez talán mindannyiunkat érint. Én is nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy nagyon sokszor visszacsúszok oda, hogy azt hiszem, azt gondolom, hogy meg kell felelnem. És ilyenkor mi történik? Feladom a kegyelemnek az örömét, a kegyelemnek a szabadságát. Azt, hogy én kegyelemben élek, és nekem már nem kell megfelelnem, mert Jézus megfelelt helyettem. Kegyelem alatt élünk szabadon a törvénytől. Szabadon, hogy ne utáljuk magunkat, szabadon, hogy szeretni tudjunk. Három, és egyben utolsó. A kegyelem alatt lenni azt jelenti, hogy a lélekben élek csak igazán. 25. vers. Ha a lélek által élünk, a lélek szerint is járjunk. Figyeljük meg, hogy a lélek által élni jön először. Nem gondolom, hogy találkozhatok már olyan gyermekkel, aki hamarabb tanult meg járni, mint megszületett. És ugyanígy lelki szempontból is nem találkoztunk még olyan emberrel, aki előbb tanult meg lélekben járni, mint hogy a lélektől újjá született volna. Ugye Jézus mondja Nikodémusnak a János 3-ban, hogy újonnan kell születned a lélek által. Mert addig nem láthatod meg az Istennek az országát. Tehát ez az első. Újonnan kell születnünk a lélek által. És a lélek által újjászületünk, megszületünk, aztán a lélek által fogunk élni, és vele tartjuk a lépést, vele járunk, és a lelki életünk eközben a járás közben fog kimunkálódni. Ott él bennünk valaki, aki meggyőz a bűnről, noszogat bennünket, hogy növekedjünk, ő az, aki Krisztusra mutat, és ő az, aki emlékeztet bennünket a kegyelemre. Ott él bennünk valaki, aki a saját életét éli rajtunk keresztül. A Galata 2.20-ban olvassuk, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ott él bennünk valaki, aki saját életét éli. Mekkora már ez? Mekkora dolog ez? Ha engedjük, azt azért hozzáteszem. Mert egészen eddig arról beszéltünk, hogy ez nem történik meg automatikusan, mert ebben van nekünk is részünk. János úgy fogalmazza ezt meg, a János 3.30-ban, hogy neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebb kell, hogy legyek. Tehát ez mutat egy folyamatot. Krisztus növekszik bennem, én pedig csökkenek. Én pedig adom át az életemet. A saját lelki életünkben nem vagyunk a saját forrásainkra utalva. Ott van neked Krisztus, ott van neked Krisztus lelke. És Jézus az egyedüli, aki tökéletes keresztény életet élt ezen a földön a Szentlélek által. És ugyanez a Szentlélek aki Jézusnak segített, ugyanaz a Szentlélek, aki Jézust feltámasztotta a halálból, ugyanaz a Szentlélek ott van bennünk, elérhető bármikor, és ugyanaz a Szentlélek fog nekünk segíteni, hogy győztes életet tudjunk élni. És hogy egyre több gyümölcsöt teremjünk, és ezáltal egyre inkább Krisztus hasonlóságára váljunk. Amen.